Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Szabó Gyula vagyok, az MTA Sztaki munkatársa, az Itakosztán dolgozom, és két faktoros azonosításról fogok előadást tartani. Egy zár, nem zár, ez a mottója. Ez valami régi reklámból ugrott be valamikor, amikor írtam ezt az előadást. Miről lesz szó? Hát a azonosítás erősségéről lesz szó kicsit, hogy a jelszavakon túl hogyan tudjuk erősíteni az azonosításokat. Elég egy jelszó, azonosító jelszópár, vagy lehet ezt még valahogy fokozni, hogy még biztonságosabb legyen egy azonosítás. És hogyha lehet fokozni, szerintem lehet, akkor azt egy intézményen belül hogyan tudjuk megcsinálni az AI-s környezetben, és méghozzá úgy, hogy az EduID-val is mondjuk kompatibilisek legyünk. A jelszó korlátai. Hát a jelszavakkal csak a baj van, ugye? Ja, vagy elfelejtik a kollégák, vagy ha nem felejtik el, akkor nagyon gyenge jelszavakat adnak meg. Hogyha egy új jelszót kérünk valakitől, hogy adjon meg egy új jelszót, vagy cserélje jelszavát, akkor általában kitalál valamit. Jobb esetben újat talál ki, egy olyat, amit nem használ más helyen, és hát az begépeli ellenőrzésképpen még egyszer, hogy nehogy gépelési hiba legyen, és akkor ki szokott derülni, hogy mondjuk rövid a jelszó. Óha, akkor kicsit hosszabbat találok ki. Akkor nincs benne nagybetű, meg szám, meg speciális karakter. A végén végül is valahogyan sikerül egy jelszót kiügyködni, amit már a rendszer is elfogad, és elég erősnek talál. De akkor meg persze ezt meg megint elfelejti, mert akkor azokat, az nem az, amit ő talált ki. Úgyhogy hát ez elég bosszantó tud lenni, viszont ez mind-mind az ő érdekében történik, mert egy gyenge jelszót nagyon gyorsan felírt támadásokkal elég könnyen el lehet kapni, le lehet hallgatni, ki lehet találni. És mindaz, amit elmondtam, egy ilyen erős jelszó az ez elleni védekezés miatt van, hogy ne lehessen lehallgatni, vagy újból felhasználni jelszavát, amit lehallgattak. Gyakori frissítést ajánlunk, és hát mondjuk ezt nekik, hogy nagyon erős legyen a jelszavuk, de hát az általában az szokott lenni, hogy ezt meg nagyon könnyen elfelejtik. Hogyha már mindent megtettünk annak érdekében, hogy erős legyen egy jelszó, akkor is valószínűleg el fog valahol bukni, vagy elbukhat egy ilyen jelszó, ezért valami más lehet, hogy ki kellene találni, hogy még erősebb legyen egy azonosítás. Az azonosítás faktorai, hogy itt körülbelül arról van szó, hogy hogyan szoktak azonosítani egy embert, vagy egy felhasználót. Hát ugye ismerjük az azonosító jelszópárt, hogyha ő azt ismeri, akkor valószínűleg elhisszük, hogy ő az, akinek mondja magát, de hát ezen kívül sokfajta azonosítás van. Van beléptető kártyás azonosítás, amikor lehúzunk egy kártyát, és az ajtó elhiszi, hogy én tényleg jogosult vagyok arra, hogy belépjek, vagy új lenyomatokat is szoktunk használni, azonosítani embereket. Ezeket az ilyen azonosítási rendszerekben faktoroknak hívják ezeket a dolgokat, és igazából akkor tudunk erősebb azonosítást kikényszeríteni, hogyha ezekből a faktorokból mondjuk többet használunk egyszerre, többet kérünk be. Nem kell messze menni, például a bankautomata is egy kétfaktoros azonosítást jelent, hiszen PIN-kódot kell tudnunk, azt ugye megjegyezzük, és nálunk kell, hogy legyen a bankkártyánk, tehát valami tárgyat kell, hogy birtokoljunk. Ezeket a faktorokat három csoportba szokták, hát három csoportba csoportosítjuk őket. Van, amit ismerünk, például ez a something you know, ezek a jelszavak vagy PIN-kódok, a fejünkben van. Aztán vannak, amit birtoklunk, mondjuk egy token vagy egy beléptetőkártya, és hát vannak olyanok, a testünk egy része, például az új lenyomat, vagy a szemünk iris mintázata, vagy egy arc, vagy egy hangminta. Például a Tüskevárban, amikor István bácsi hazamegy a szekéren, akkor Nancsi néni már hang alapján azonosítja a szekeret, és tudja, hogy hazaért az ura. Úgyhogy akkor tudunk a azonosítás során nagyságrendekkel nagyobb biztonságot elérni, hogyha faktorokból többet használunk, de mondjuk kettőt legalább. hogy mi legyen ez a másik faktor, ugye, ja, az is nagyon fontos, hogy a két faktor, amit használunk, vagy a több faktor, az egymástól független legyen. Tehát nem jó az, hogyha elkérünk egy jelszót, utána egy PIN kódot, mert mind a kettő az ember, tehát az a memóriából szedjük elő, és azt ugyanolyan módszerre lehet lehallgatni, vagy kikényszeríteni valakiből, például verés által, vagy valahogy. Tehát a második faktor, valami olyasmit kell találnunk, ami nem a jelszó mellé, ami nem memória alapú. Hát általában az egyszer használatos jelszavakat szokták. Ezeket olyan eszközökről tudjuk kinyerni, amit általában birtoklunk. Tehát mondjuk egy token, vagy egy telefon, ami az enyém, és akkor arra kapok egy SMS-t mondjuk a banktól. És jelszó után egy SMS kódot beírva az internetbankos weboldalra, ott tudok tranzakciókat indítani. Okostelefon alkalmazásokat is szoktak fölrakni. A lényeg az, hogy valami tárgyam van, amit én birtoklok. Hol látunk ilyen multifaktoros azonosítást szövetségekbe? Ugye a bankoknál tudjuk, hogy vannak ilyenek. Ha jól tudom, az USA-ban ott már kényszerítik a bankokat, tehát jogi szabályozás az, hogy csak akkor lehet internetes bankot csinálni, hogyha kétfaktoros azonosítás van legalább. A Google-nál is találunk természetesen kétfaktoros azonosítást. Itt úgy néz ki a dolog, hogy egy Google Authenticator nevű alkalmazást telepítünk a telefonunkra. A Google Accounts-nál beállítjuk magunknál, hogy kétfaktoros azonosítást szeretnénk kérni, és minden egyes belépésnél beírjuk az azonosítónkat, jelszavunkat, és utána földob egy ilyen login ablakot, ahol az alkalmazás, tehát az okostelefonos alkalmazásból az egyik 6 számjegyű kódot kell beírnunk a login mezőbe, és akkor azt ellenőrizve enged minket a fiókunkhoz. Azt kell tudni erről, az alkalmazásról, hogy olyan one-time password-öket generál, ami fél percig él, és utána újat fog generálni, amúgy ez teljesen offline. Az a lényeg, hogy az idő a telefonunkban az jól járjon, az óra, mert timestamp alapú ez a one-time password. Aztán egy másik szövetségben, méghozzá ez egy sannos szövetség, a hollandok a SurfNet-nél olyan alkalmazást fejlesztettek, ami szintén egy kétfaktoros azonosításnál, az volt az egyik cél, hogy minél kevesebbet kelljen billentyűzni. Tehát ne kelljen egy telefonról begépelnem ezeket a kódokat. Hogyha be akarok lépni egy szolgáltatáshoz, akkor a szolgáltatás login ablakja nem egy login formot dob föl, hanem földob egy ilyen QR kódot, egy ilyen bárkódot. Azt szerintem már mindenki látott ilyet. Becsippantjuk az alkalmazással a telefonba. A telefonon kiválasztjuk azt, hogy melyik identitásunkkal akarunk azonosítani. Az a második lépés. A harmadik lépésnél elkér tőlem egy PIN kódot, úgyhogy mondjuk 4 kattintással a telefonon, azt hiszem 4 jegyű ez a PIN kód, azt begépeljük, és utána a desktop gépen be is vagyunk lépve. Tehát itt is kírja, hogy sikerült a belépés, és ott a session is a desktop gépen, az alkalmazáshoz hozzá tudunk jutni. Hogy hozzáférünk az alkalmazáshoz. Na most, hogyha mi a helyzet az EduID-ban? Az EduID-ban, ugye a SAM protokoll van, ezt ismerjük, hogyha megtaláljuk a SAM protokollba azokat a helyeket, ahol ez az erős, tehát az azonosításnak az erősségét valahol meg tudjuk jeleníteni a SAM protokollban, akkor az SP-k is, tehát a szolgáltatások is fogják tudni azt, hogy hogyan azonosítottuk magunkat, és az IDP-knél, az azonosítási szolgáltatásoknál is meg tudjuk mondani, vagy ki tudjuk kényszeríteni, hogy az a azonosító szolgáltatás mondjuk két faktorral azonosítson engem. Tehát, hogyha ezt a protokollban megtaláljuk a helyet, akkor igazából az EduID-ba is tudunk azonosítottsági erősséget megjeleníteni. Na most mik a követelmények ehhez? Hát egyrészt egy szolgáltatásnak meg kell tudni azt mondani, hogy ő hozzá milyen azonosítási erősséggel kell, hogy azonosítsák magukat a felhasználók, például ez egy adminisztrátori felület, akkor megkövetelheti az SP, hogy ő hozzá csak két faktoros azonosítással jöhetnek felhasználók. Az IDP-nek képesnek kell lennie ezt a kérést teljesíteni, legalábbis tudnia róla, hogy hopp, jöttek egy szolgáltatástól, és két faktoros azonosítást kér, akkor ő arra a login ablakra kell, hogy irányítsa a felhasználót, ahol két faktoros azonosítást kérünk. Másrészt a felhasználó is mondhassa az IDP-nek, hogy én paranoid ember vagyok, és azt szeretném, hogyha valaki az én nevembe be akar lépni, akkor két faktort kell, hogy használjon. A bankokban is így működik, hogy a felhasználó az, aki beállítja azt, vagy szerződést köt, hogy én igen akarok SMS-es azonosítást. Tehát azt is kell az identity providernek tudnia, hogy a felhasználó dönthessen arról, hogy legalább milyen azonosítási erősséget akar használni. Ez az egyik lényeg. A másik lényeg, hogyha azonosította magát a felhasználó, akkor az kiállított assertionbe írja bele azt, hogy a felhasználó most erősen, vagy gyengén, vagy hogyan azonosította magát. Ha ez is megvan, akkor ugye az assertion visszamegy a service providernek, annak le kell ugye tudni ellenőrizni az assertiont, és ki kell tudnia venni belőle azt, hogy felhasználó hogyan azonosította magát. Ez alapján döntést kell hozni, hogy hozzáengedi az alkalmazáshoz, vagy nem engedi hozzá az alkalmazáshoz a felhasználót, és utána még az is jó, hogyha ezt az erősséget továbbadja az alkalmazásnak, hiszen az alkalmazásban is lehet döntéseket hozni. Hogyha én belépek egy rendszerben, és ha erősen azonosítottam magam, akkor mondjuk ad olyan funkciókat, hogy adminisztrációs funkciók, hogyha meg nem, akkor meg mondjuk csak a leveleimet meg tudom nézni, és nem tudok adminisztrálni. Na, tehát hogy benne van ez a SAN-ban? Hát igen, benne van. Itt a service provider által kiküldött azonosítási kérésbe bele tudjuk rakni ebbe az Authent Context Class Ref-be, hogy ez a szolgáltatás milyen azonosítási erősséget kér. Itt látjuk ez a Password Protected Transport értékkel. A válaszban is bent van a helye, megvan a helye, tehát egy assertionben az Authent Context tag alá beleírhatja az IDP azt, sőt, bele kell írnia, hogy hogyan azonosította a felhasználót. Megvan a helye a SAN-ban. Ez a lényeg. Na most nagyon fontos az, hogy ez az Authent Context Class Ref milyen értékkészletből veszi ezeket az azonosítási erősségeket. Jelen pillanatban úgy van az Oasis szabványban, hogy van egy nagyon hosszú lista, amiből választhatok. Most itt az előbb azt láttuk, hogy Password Protected Transfer, az, ha jól tudom, azt jelenti, hogy amikor a felhasználó azonosítja magát, akkor jelszóval azonosította magát, és ez a jelszó HTTPS-en került az IDP-hez. De ugye itt lehetnek egy csomó minden más, olyanokat is láttam benne, hogy regisztrált mobiltelefon két faktorral. Tehát ebbe az értékkészletbe, mostani szabványban meg vannak mondva egy ilyen hosszú listába, hogy milyen azonosítások vannak konkrétan. Viszont ez nem fedheti le az egész világot, és van egy, és hogyha nem olyat találtam ki én kétfaktoros azonosításnak, ami nincsen benne ebbe a listába, akkor ez az unspecified-ot állítok be, akkor arról meg nem fogják tudni az SP-k, hogy akkor ez most micsoda valójában. Ez most erős, nem erős, hát nem tudjuk. A jövő az úgy tűnik, hogy hogy ezt le fogják cserélni, és ezt az értékkészlet helyett most van egy ajánlás, az NIST 863-as dokumentum, ez a USA nemzeti, mi ez a National Institute of Standards and Technology intézetnek egy ilyen, hát nem is tudom hány oldalas dokumentuma, az a cím, hogy elektronikus autentikáció és guideline. És ebben négy szintet határoz meg, level 1-től level 4-ig, és nem mondja meg, tehát nincsen leírva az, hogy most mobiltelefont használt, vagy tokent használt, vagy RFID-t, hanem ezek ilyen olyan szintek, a level 1 az a legegyszerűbb, mondjuk az egy RFID-s azonosítás, nincsen titkosítás, a level 4 az pedig, hát biztos, hogy tehát minimum kétfaktoros azonosítást takar, de multifaktort is, és nem csak az, hogy az a felhasználó hogyan autentikált, hanem a regisztráció benne van ezekbe a szintekbe, hogy a regisztrációnál meg kellett-e jelenni a felhasználónak, akkor ha kulcsot kapott, azt hogy tárolják. Tehát ez egy elég komplex dolog, de a lényeg az, hogy 4 szintet fog meghatározni, és akkor ebbe minden IDP be tudja magát sorolni. Nos, a Stakiban is hát elkezdtük ezt vizsgálgatni, hogy hogyan tudnánk bevezetni ezt a második faktort, és hogy mit válaszunk második faktornak. Hát itt fölírtam úgy nagyjából, hogy milyen követelményeket támasztottunk a második faktor felé. Az egyik nagyon fontos az, hogy ne legyen eszközfüggő, mert nem mondhatjuk azt a stakis kollégáknak, hogy mindenkinek legyen például okos telefonja. Vagy csak úgy, hogyha mi adunk nekik, az meg nem annyira jó. Aztán a másik, hogy ne legyen driver függő. Már az osztályon belül is, ahogy próbálgattuk ezeket az eszközöket, már kiderült, hogy ha van olyan eszköz, ami a Windows-on csont nélkül simán lehet használni, de Linux-on nem, és fordítva is. Úgyhogy az nem jó, hogyha az összes felhasználónál nekünk kell a drivereket telepítgetni, és minden upgrade-nél erre figyelni. Úgyhogy a legjobb lenne driver függetlennek lenni. És a harmadik nagyon fontos dolog szerintem az, hogy házon belül ellenőrizzük ezeket a one-time passwordöket, ne kelljen egy külső szervertől függnünk, vagy mondjuk a hálózattól függnünk, hogy egy olyan megoldást keresni, ahol egy külső szolgáltató ellenőrzi a one-time passwordünket. Költséghatékonyság is ott van, de hát ez minden ilyen felsorolásnál ott kell, hogy legyen. Kipróbáltuk a Yubico nevű cégnek a YubiKey-jét. Ez egy olyan eszköz, ami USB-be lehet bedugni, van rajta egy darab gomb, és a számítógép ezt egy billentyűzetként ismeri föl. Azt gondoljuk, az összes oprendszer USB-s billentyűzeteket tud fogadni, és billentyűzetet fel tud ismerni, és nem kell hozzá nagyon driver, mert bent van az operációs rendszerben. Úgy működik, hogyha megnyomjuk rajta a gombot, akkor egy 44 karakteres string sorozatot kirak magából, annak az első 12 karakter egy fix azonosító, a többi része, a többi 32 karakter, az pedig egy one-time password eltitkosítva, tehát nagyon egyszerűen működik, és egy olyan login ablakot csináltunk, ahol egyrészt a felhasználó nevet, vagy a YubiKey-t kell belenyomni, és utána pedig az eldapos jelszót megadni, és akkor megvan a két faktor, hogyha a YubiKey-t használjuk természetesen, és akkor ezzel egy gombnyomás és egy jelszó begépelésével azt gondoljuk, hogy a felhasználók be tudnak lépni a szolgáltatásainkban. Kicsit megpörgetem. Jelen pillanatban, tehát kétfaktoros azonosítás nélkül így néz ki egy Simplesan PHP-s AI rendszer. Látjuk az alkalmazást, fölötte van egy samlos SP. Ugye a bejelentkezésnél azon, hogy ő küld egy autentikációs kérést, a Simplesan PHP-s IDP-nk földob egy login ablakot, ahol beírja a felhasználó az azonosítóját és a jelszavát, és ezt a központi névtárra leellenőrző, hogy sikerült-e belépni vagy se, és utána szépen visszamegy az SSH-en, hogy belépett. Tehát ez a mostani helyzet. Most a kétfaktoros azonosításhoz kellett írnunk egy új login modult, ahol ugye, hát ahogy láttuk, bekéri először a felhasználó név helyett az OTP-t, aminek az első része ugye egy fix ID, azt a stringet azt föloldja egy adatbázisból, ahol össze van mappelve ez a fix ID az én felhasználó nevemmel, utána leellenőrzi ezt a OTP-t egy YubiKey validáló szerverrel, hogyha sikerült, akkor azt mondja, hogy az OTP az rendben van, és utána pedig a jelszavammal és az innen feloldott user nevemmel megpróbál belépni az eldabba, és hogyha sikerül, akkor azt mondja, hogy sikerült a belépés, és az SSH-be beleírja azt, hogy erősen azonosítottam magam. És úgy küldi vissza az SP-nek ezt az SSH-n. Na most ez ugye nem elég, mert ugye az SP-nek is ezt azért föl kell dolgoznia. Oda írtunk egy modult, tehát az SP oldalra egy olyan modult kellett írni, ahol fel tudom sorolni ezeket az azonosítási erősségeket, hogy az az SP mondjuk csak ez a kétfaktoros azonosítást fog elfogadni. Hogyha nem olyan jön az SSH-ben, azt mondja, hogy gyengén azonosította magát, akkor egyszerűen eldobja a de azt mondja, hogy nem vagy jogosult ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére. Ez a modul, ez már nem intézmény specifikus, úgyhogy ez már benne van a Simplicity PHP-ban, talán az 1.9-esben már a stabil verzióban ott lesz, de a trunkben már bent van, úgyhogy elfogadták, teljesen örültünk neki. A következő dolog, amit meg kellett csinálnunk, ez az OTP settings, hogy a felhasználó valahogy ezt az adatbázist fel kell, hogy töltse, tehát magamhoz kell a Yubi kiemet, be kell regisztrálnom a saját azonosítomhoz, és akkor írtunk egy kis felületet, ahol a felhasználó bekapcsolhatja azt, hogy igen, én mindenhova kétfaktoros azonosítással akarok menni, másrészt ott tudja regisztrálni az ő kis Yubi kijét, és harmadrészt ott egy papíralapú OTP, nyomtatható papíralapú OTP-t is ki lehet nyomtatni. Ugye mi van akkor, hogyha nem tudok bedugni a YubiKey-emet, köszönöm, nem tudom valahova bedugni a YubiKey-emet, mert olyan gép van, vagy olyan helyen vagyok, vagy nincsen nálam, akkor egy papírról 12 darab kis, azt hiszem 12 jegyű számot használhatok, és olyankor, hogyha észreveszi a rendszer, hogy nem YubiKey-jel jöttem, de mégis kétfaktoros azonosítást kérek, akkor erről a papírról egy jelszót be tudok írni, és akkor ezt el is lehet dobni utána azt a jelszót. Ezt legjobb, hogyha az ember a pénztárcájába tartja, valahol olvastam, mert a pénz, vannak olyan papírok, amire az ember jobban figyel, mint az ilyen jelszavakra, méghozzá ez a bankjegyek. És hogyha ez úgy egy részen van, akkor talán erre is fognak figyelni. De ez egy ilyen fallback funkció. A következő, ami meg nagyon fontos, az, hogy a YubiKey-eket, hogyha az ember megveszi, akkor azt még personalizálni kell, hogy a saját, tehát hogy házon belül tudjuk ellenőrizni, ezért a YubiKey-ekbe kell új kulcsokat rakni, és ezt a kulcs szerveren is tárolni kell. Tehát kell csinálni egy olyan hatóságot, aki a YubiKey-eket kiadja a felhasználóknak, meg hogyha baj van, akkor vissza tudja vonni. Hát ez nagyrészt inkább egy ilyen adminisztrációs dolog, hogy mint amikor az ember belépőkártyát ad a felhasználóinak. Jó. Lassan vége is van az előadásnak. Itt igazából azt szeretném elmondani, hogy ez a YubiKey nem csak arra jó, nem csak erre jó, amit most csináltunk, hanem akár önmagába is megállja a helyét, vannak olyan egyetemek, ahol a felhasználóknak, a hallgatóknak adtak ilyen kulcsot, és csak azzal azonosítják magukat, és örülnek is neki a hallgatók, mert hát gyakorlatilag nem kell jelszót megjegyezniük, náluk egyfaktoros az azonosítás, de ez az azonosítás, nincsen jelszavuk, de nem tudják mondjuk egymás identitását ellopni, meg hülyeségeket felrakni a Facebookra, vagy levelet írni egyik a másik nevébe, úgyhogy ők ennek örülnek, meg hát mindig ott van náluk a kulcsomójukon a jelszó. Amire még jó, ugye, amire még próbálgatjuk a Shamlon kívül, VPN-es beléptető rádiusz modul is van, azt akiba már próbálgattuk. A lényeg az, hogyha VPN-be lépünk be, meg tudjuk azt oldani, hogy a felhasználó név helyére írjuk ezt a YubiKey-t, és a jelszó helyére, a VPN kliens jelszó helyére, meg a jelszót, és a rádiusz azzal enged be minket. És mondjuk ez szerintem teljesen jó arra, hogyha egy ilyen nagyon védett, mondjuk egy menedzsment VPN-be be akarunk lépni, akkor nem gond az, hogyha... Tehát, hogy kicsit erősebb ez a dolog. Másik, amit még ki akarunk próbálni, ez a Google Authenticator nevű androidos alkalmazás. Ezt megírták jávás mobiltelefon alkalmazásként is, meg természetesen az iPhone-on is ott van, vagy az iPad-eken, az Apple világ is meg abba is portolták. Ezt még lehetne használni Simplicity PHP-hez. Ennek is írtunk már, vagy föltelepítettünk, meg kipróbáltuk egy ilyen validáló szerverét, és szerintem a Simplicity PHP-be ezt is könnyedén be tudjuk majd rakni. Ezekkel játszunk, tehát hát körülbelül ez az, amit el szerettem mondani. Ja igen, a konklúzió. Tehát azt gondolom, hogy hogy megjelenhet az idő, vagy megjelenhet igényként felhasználóktól is, és a szolgáltatásoktól is, hogy két faktoros azonosítással akarnak jönni, úgyhogy szerintem föl kéne készülni erre. Egyrészt az IDP-nket fel kell készíteni, hogy két faktoros azonosítást tudjon alkalmazni, és valószínűleg meg kell egyezni az Authent Context Class Ref értékkészletében szövetségen belül, hogy mindenki tudja azt, hogyha valaki ilyen szinttel jön, ilyen azonosítással, akkor ez mit jelent valójában mindenkinek. Lehetne még ilyen kétfaktoros azonosítással gondolkodni az ilyen NIFS közös szolgáltatásokhoz, a storage, meg a grid rendszereknél, vagy a egyetemi Neptune rendszerek, tanulmányi rendszereknél is érdekes tud lenni, hogy a felhasználók vagy az oktatók ne tudjanak egymás nevében például bejelentkezni, hogyha egy jelszót ellopnak. Köszönöm szépen, ez ennyi lett volna. Nincs
köszönjük
is ilyen köszönöm
szépen, szépen. Kérdések?
Nekem annyi lenne itt a kérdés, hogy itt ugye látom, hogy ez a token, ez gyakorlatilag ugye két részből áll, van a fix user ID, meg van egy ilyen az a one-time rész. Na most ezt, tehát mi garantálja, hogy ott most nem az van, hogy valaki mit tudom, valahonnan leszette ott a fix ID rész, és akkor kvázi egy önmaga generál valamit?
Az OTP validálásnál az el fog bukni. Mert ez egy eltitkosított és egy 128 bites hash kulcsú, titkosítású kulcs, vagy hát egy jelszó, úgyhogy ezt a validáló szerver ki fogja dobni, hogyha az nem.
Ezt a validáló szerver egyébként ez nálatok egy belső szerver, vagy ez pedig ott valami szolgáltatónak egy külső szervere? Ez
a validáló. A validáló szerver?
Igen.
A Yubico az egy saját ilyen validáló szervert is üzemeltet, hogyha megveszed ezt a kulcsot.
Mármint az eszközt?
Az eszközt, igen. Akkor alapba föl van rá rakva egy kulcs. De azt, ami, az a YubiKey hatóság, amit ott írtam, én azt gondolom, hogy le kell cserélni azt a kulcsot, azért, hogy a belső, a stakis belső validáló szerver tudja validálni ezeket az OTP-ket.
Létezte a validáló szervert, akkor gyakorlatilag ti csináltatok magatoknak egy ilyen
van
szervert,
egy, ami... Van egy open source PHP szerver, amit le lehet tölteni a YubiKey oldaláról, és akkor az szépen
berakod. Tehát gyakorlatilag, oké, tehát a szolgáltató, akitől az eszközt veszitek, az kvázi egy ilyen open source megoldás elérhetőre tesz, amit megcsinál.
Így van, jó. Igen, igen.
Ez volt a kérdés, hogy hogyan össze a kettőre, mondom, innentől ez az erőteljesen hekkelhetőnek. Jó,
igen.
Köszönöm.
Szíves.
Krisztóf.
Szia, Krisztóf.
Az én kérdésem az, hogy mekkora költsége van ennek a YubiKey-nek? Mennyibe kerül?
A YubiKey-re gondolunk. Amúgy próbáltam nem a YubiKey-re kihegyezni, de úgy néz ki, hogy nem sikerült. Azért akartam mondani ezt a Google-s azonosítókat is. Amúgy a YubiKey $20 per darab. Hogyha 10-et veszel, akkor $15 per darab. Ha meg sokat veszel, akkor meg még kevesebb per darab.
És a központi része?
Open source, letöltöd és föltelepíted és működik. Úgyhogy ez nekünk nagyon megtetszett emiatt. Igen. Igen. Na.
Ez a SimpleXML PHP-ban benne van, vagy ezt ti fejlesztettétek hozzá? Egyrészt, hogy a YubiKey-en működjön, másrészt ezek a másik modulok, amiket mondtál, pont ez a Google-ös, meg ezek benne vannak? Vagy ezek hogy állnak?
Nem, a Google-ös azt fejleszteni fogunk bele, szerintem, tehát az nincsen a SimpleXML PHP-ba. Amúgy a YubiKey meg a SimpleXML PHP összeölelkezett, ők csináltak egy közös szervert, de mi más miért csináltunk, mert amit ők csináltak, ami a SimpleXML PHP-ba bent van, azt nem lehet úgy konfigurálni, hogy én leszek a validáló szerver, az úgy van beállítva, a YubiKey felhőjébe validálják az OTP-ket. A másik része, amelyik az, hát azt megmondtam, hogy ez bent van a SimpleXML PHP-be, már a trunkbe, ami meg ellenőrzi az azonosítottság erősségét.
Tudom, hogy ez egy kínos téma, de nem tudom, hogy arról tudsz-e valamit, hogy Shibboleth-nél lesz, hogy áll? Tehát Shibboleth-ben van valamilyen támogatás, vagy ilyet ne kérdezzek?
Nem tudom. Azt nem néztük meg, mert ahhoz kellett volna egy Shibboleth-et telepíteni, meg ilyen tesztrendszert, azt meg nem csináltunk. Úgyhogy nem tudom, de valószínűleg bele lehet rakni, mert elég moduláris, úgyhogy gondolom én. Jávában megírod. Jávában megírod.
Hát Ezt is a Gyufi írta meg.
Ja.
Még kérdés? Akkor köszönjük.
Köszönöm szépen a lehetőséget.